Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 4. részében, a 46. verstől a következő képen. Jézus ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus azt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A főember újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái azzal a hírrel, hogy a gyermeke él. Akkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a lázt. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! A májusi osztálykirándulások idején történt, hogy feleségem néhány napra az osztályával kiránduló volt, és megtörtént, ami minden tanár aggodalma és félelme, valakit baleset ért, engem telefonon értesített, hogy igyekezzem én is a Betesda kórház elé, hogy jó, ha ott vagyok, amikor a mentőautóval ő megérkezik, és a kisfiút beviszik majd vélhetően a műtőbe, és a család szülők is odajönnek, szükség lehet rám, hogy ott segítsek. Hamarabb odaértem, mint a Pilisből a mentőautó, és szokásos látványt árult elém. Aggódó szülők hozták gyermekeiket, és többnyire az édesapák tartották kézben a csöpségeket, vagy éppen a meglett nagy szamarakat, akiket ugyanúgy kézben tartottak, ölben fogtak kamaszként, mint a kicsinyeket. Láttam az édesapák tekintetében azt az aggodalmat, amely persze az én aggodalmam is, amikor gyermekeimet talán sérülés vagy baleset éri. Láttam azt a félelmet, azt a bizonytalanságot, amivel ők az orvoshoz mentek, és ott a folyosón a nagy tömegben megpillantottak egy fehér ruhás szemét, akit ápolónak vagy orvosnak féltek, azonnal oda mentek hozzá, beteg a gyermekem, hát itt van, tetszik látni, sérült, lázas, segítsen rajta. Sokszor az erős, izmos külső, egy törékeny belsőt rejt, aggódó tekintet van ilyenkor minden férfin. Vagy egy másik jelenet, amit a híradóban láthatunk újra és újra, a szíriai pokolban, Aleppóban, édesapák rémülten viszik vérző gyermekeiket karban orvoshoz, elsősegélyre. Ott a törmelék, ott a repesz, a gránát, minden körülöttük, a gyermek vérzik, és az apa mindent elkövet azért, hogy súlyosan sérült gyermekét minél hamarabb orvoshoz vigye. A Bibliából is ismert meg annyi történet, amikor szülők ilyen aggodalommal viszik gyermekeiket a gyógyító Jézus elé. A szinoptikus evangéliumokban a kánaáni asszony, vagy egy másik változat szerint a szirofőníciai asszony megy leányával Jézushoz. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, gyermekemet, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek, mondja. Olvasva azt a történetet, mindig azt mondom magamban, egy leányáért aggódó édesanyánál csak egy szívszorító van, egy fiáért aggódó édesapa. Amikor ott van bennünk apákban a szorongás, mi lesz a gyermekünkkel, ha beteg lesz, mi lesz vele, ha sérülés éri, hogyan tudjuk őt mielőbb segítséghez vinni. Ebben a történetben, a mai evangéliumi szakaszban ennek a kapernaumi királyi tisztviselőnek meggyógyul a fia végül is, de tudván tudjuk, hogy nagyon sok e világi történet környezetünkben nem így végződik, hanem halállal, gyásszal, fájdalommal. Tegnap egy korábbi gyülekezetemben, Siófokon egy korábbi konfirmandusomra emlékeztünk, aki 15 éves korában halt meg. És évtizedek, 25 év elmúltában is természetesen ott a fájdalom a családban, de mégis éppen a mai jelenések könyvebeli igét olvashattam föl, és arról prédikálhattam, amely arról szól, hogy Isten letöröl szemükről minden könnyet, és gyász és fájdalom nem lesz többé, mert ezek elmúlnak. Csak remélni lehet, hogy a sebek egy idő után már nem sajognak annyira, de a tragédia megtörtént. Gyülekezetünkben is tudom, tudjuk, sokakat ért ilyen tragédia, ilyen fájdalom. Egy gyermek elvesztése, azt hiszem, hogy semmihez nem hasonlítható. Vagy egy másik gyülekezethez tartozó asszonnyal beszéltem a nyáron, aki egyszer értesítést kapott telefonon, hogy motorbalesetet szenvedett a fia. Azonnal indult férjével vidéki városba. Útközben jött az újabb telefon, már ne a kórházba menjenek, vagy a kórházba menjenek még, de már nincs esély, meghalt a gyermek. És aztán mondja nekem ez az asszony, képzeld el, milyen, amikor néhány hét után kapok egy levelet, kapok egy értesítést, hogy örököltem a fiamtól. Van ennél nagyobb fájdalom? Van ennél nagyobb nyomorúság? Ezt átélni, szeretett testvéreim? Legtöbben talán láttuk a Saul fia című filmet. Ott ez az édesapa, Saul, mindent megtesz annak érdekében, hogy az már halott fiát kimenekítse a pokolból, és hogy ne kelljen őt elégetni, hanem el tudja temetni emberhez méltó módon a szertartásnak megfelelően. És vitte magához, mint magával veszélyes körülmények között, földön és vízben ezt a zsákot benne a gyermekével, annak érdekében, hogy legalább a holttestet el tudja vinni, el tudja temetni. Nagy fájdalom. Hogy eszembe jut Csehov Fájdalom című novellája, talán ismerjük. Egy bérkocsisról van szó, akinek meghal a fia. Ki akarja beszélni magából a fájdalmat? Meg akarja osztani ezt valakivel? Ahogy szállnak föl az utasok, mindenkinek tétován elkezdi mondani, motyogni, meghalt a fiam, történt velem valami tragikus, ám az utasokat ez nem érdekli, ők csak fuvaroztatást rendeltek, elfordult tőle mindenki. Még a sorstársának, a fuvaros társának sem tudja elmondani ezt a fájdalmát, és végén az istálóba oda megy a lovához, és a lónak mondja el ez a Jona nevű fuvaros, hogy meghalt a fia. Igen, van ilyen fájdalom, amit még emberekkel, ember fiával sem tudunk megosztani, csak egy oktalannak mondott állattal. Ebben az elbeszélésben a kapernaumi királyi tisztviselő fiának meggyógyításánál azt olvassuk, hogy jelként történt ez a gyógyítás. Abban az időben sem gyógyított meg Jézus minden fiút és leányt. Nagyon sokan meghaltak, mint ahogyan most is nagyon sokan az említett tragikus esetek átélői közül kellett, hogy mondják, hogy most nem segített Jézus. Nem gyógyította meg Bezzeg, a kánaáni asszony leányát, igen. A kapernaumi százados szolgáját, vagy a kapernaumi királyi tisztviselő fiát, igen. De az enyémet, az én gyermekemet, azt nem. Jézus sem mindenki gyógyított meg, hanem, ahogyan az evangélium írja, ez jelként történt. Jelként, hogy a transzcendens, mint egy beszivárog az immanensbe. Jézus, mint egy leteszi névjegyét, leteszi az Isten névjegyét, jelezze azt, hogy megtörténhetnek ilyen csodák. És hogy lesz majd olyan világ, az új teremtésben, az új Jeruzsálemben, ami, mint hallottuk, fölülről, mint egy felékesített mennyasszony száll majd alá, amikor lesz majd új ég és új föld, akkor már valóban mindenki gyógyult lesz, ott már nem csak, hogy nem sajognak a sebek, de nem is lesznek, és ott már valóban nem lesz sírás sem, könny sem, fájdalom, mert ezek már elmúltak. Jézus ennek a jelét adja, ezért olvassuk, hogy második jelként történt ez
Kánában. Mi volt az első jel? Bibliát olvasók tudják, az is Kánában történt, egy egészen más hangulatú történet, a gyásszal szemben ott az öröm volt, a kánai mennyegző, a lakoma, az újongás. Milyen borzasztó dolog, hogyha egy földi lakomán egyszer csak elfogy a bor, és ezért Jézushoz mentek oda, hogy segítsen, először ő tiltakozott, hátrált, aztán utána megtette a csodát, a vizet borrá változtatta. És ez volt az első jel. Ott is valahol beszivárgott a transzcendens az immanensbe, jelét adta Jézus, hogy ilyen természet fölötti csodák történhetnek, de ez is csak jel volt. Ha ma megnyitjuk a vízcsapot, nem bor folyik abból, sokak bánatára. Ha ma asztalhoz ülünk, akkor nem történnek ilyen csodák körülöttünk. De a jel ott van, hogy valahol ez megtörténhet. És persze a kánai mennyegző sokkal inkább túlmutat önmagán, nem egyszerűen annak a jele, hogy Jézus azt akarja, hogy ott mulatozzanak, az egészséges derűt és a jókedvet és a megfelelő lakodalmi körülményeket azért akarja, de ez túlmutat önmagán, és Istennek és az ő népének a szövetségére utal. Hogy azt nem veszélyezetheti semmi, hogy a mennyasszony a gyülekezet és Isten a vőlegény egymásra kell, hogy találjon, és ezt az evangélium elején, mint egy felütésként megadja ezt a jelt az evangélium. És erről szól Jézus csodája. A két jel tehát összefügg, Kánában először az örömben, utána pedig a nyomorúságban van együtt Jézus az emberekkel. És ez a királyi tisztviselő, aki nem százados, nem egy pogány százados, véletlenül egy zsidó ember, a zsidó bábkirály Heródes udvarából való Bazilikosz, azt írja a görög szöveg, vagyis a Bazileiosznak, a királynak a háztartásából, udvartartásából való ember, egy magas rangú ember. Gondoljuk csak el, hogy mennyire meg kellett ennek a Bazilikosznak, ennek a királyi tisztviselőnek alászkodnia, hogy ő elmegy egy egyszerű, névtelen ácsnak a segítségét kérni. Nem derogál neki, hanem mivel tudja, hogy ő és talán csak ő segíthet, ezért megalázkodik és elmegy. Ha megnézzük a térképen, Kapernaum és Kána csekély 25 kilométerre van egymástól. Ez az ember egy fél maratont lefut, ezt lehet, hogy kocsival tette meg, az más volt a hintóval, de akkor is 25 kilométert megtesz annak érdekében, hogy eljusson Kapernaumból Kánába, ennyire akar Jézussal találkozni. És mind a két esetben a lakomán, az első jel esetében, a víz borrá változtatása esetében, és itt a gyógyítási történetben Jézushoz fordulnak, de Jézus először látszólag nem akarja teljesíteni azt a kérdést. Ott a mennyegző nem más, mint az édesanyja megy oda hozzá, Mária megy oda Jézushoz, hogy nincsen boruk, baj van, hát próbálj már segíteni, de biztos ki tudsz találni valamit. Jézus azt mondja, mi közöm ehhez az? Szinte elutasítóan, vagy a frech módon válaszol Jézus, hagyd már engem békén. Én most nem vagyok munkaidőben, bocsánat, hogy ilyen módon beszélek. De Jézus, mintha elutasítaná az asszony saját édesanyját. És csak a második kérlelésre mondja Jézus, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel, és aztán megtörténik a csoda. Itt is, a gyógyítási történetben, a királyi ember segítségként megy Jézushoz, beteg a fiam, Jézus azt mondja, mindig csak jeleket és csodákat akartok. És mintha nem akarna segíteni. De aztán másodszor is megszólal a királyi ember, és azt mondja, Uram, a kisgyermekem beteg. Két változás van ebben a mondatban. Először is ezt mondja ez az ember, itt már, hogy Uram, ha úgy tetszik, imádkozik. Ő a Bazilikosz, ő a királyi udvartartásnak a tagja. Az egyszerű ács embernek azt mondja, hogy Uram, az Istennek szóló tiszteletet adja meg neki, és ebben az imádság gesztusa van. És a gyermek szavát is már egy sokkal bensőségesebb szóval használja, nem egyszerűen a gyermeknek, hanem a kisgyermeknek, a fiacskának a szavát használja. Mert már annyira kétségbe van esve, hogy tördeli a kezét, és azt mondja, a fiacskám beteg, a kicsi fiam. Lehet, hogy egy felnőtt emberről van szó, de neki, az idős embernek még mindig a kicsi fia, aki ott beteg, akin segíteni kell. Jézus mind a két jel esetében Először, mintha nem akarna segíteni, mint egy visszalép egy lépést, mintha hátrálna, de ezt azért teszi, hogy bátorítsa a másik felet, hogy ő igenis tegye meg a következő lépést előre. Jézus sokszor azért hátrál, a mi felfogásunk és értelmezésünk és vélekedésünk szerint azért hátrál, hogy mi előre tudjunk lépni. Luther ezt úgy mondja, hogy subcontrária specie, ellentétes látszat alatt. Mintha nem akarna segíteni, de éppen azzal fog aztán segíteni, hogy bátrabbá akarja tenni az imádkozásunkat, kitartóbbá a könyörgésünket, szenvedélyesebbé a hozzáfordulásunkat. Hátrál, hogy mi előre lépjünk. József Attila egyik töredéke ezt a címet viseli, négy kézláb másztam, sokan ismeritek. Az Isten itt állt a hátam mögött, én megkerültem érte az egész világot. Hát ez történik itt is. És az történik itt, amit a folytatásban mond József Attila, négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Mint ez az apa, amit átélt. Mintha Jézus ránézne, és nem emeli föl, de aztán folytatódik a vers. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Jézus úgy segít, hogy megadja az embernek az erőt, hogy ő talpra álljon. Nem rázza mindenképpen meg azt az embert, nem ő emeli föl, hanem segít, hogy föl tudjon állni, és segíteni tudjon másnak. És ennek az apának a második mondata, amit mondtam, immár imádság, nem csak segélykérés. Először, amikor Jézushoz lépett, akkor csak mint egy telefonszámot fölhívott, mint mi, amikor gyorsan, ha eszünkbe jut a mentőknek, vagy az orvosnak, vagy az ügyeletnek a telefonszáma, és reméljük, hogy eszünkbe jut, az feltárcsázzuk. És a diszpécser jelentkezik, és mondja, hogy tessék megőrizni a nyugalmat, és jó, hogy ezt mondja. És ez az apa is először csak a diszpécsert keresi, de másodszor már imádkozik. Bárcsak mi is el tudnánk jutni a második lépésig, amikor Jézusnak a hátrálása után, talán meg nem hallgatott imádságok után még kitartóban tudnánk könyörögni, úgy, ahogyan ez az apa tette. Subcontrária specie, ellentétes látszat alatt Jézus hátrál, hogy az apa közelítsen. Ezt tette az említett történetben a kánaáni asszony is, aki nem engedte, hogy Jézus lerázza őt. Hiába mondta neki a pogánynak, hogy én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldöttem, mit akarsz te pogányasszony tőlem? Hát nem lehet az ételt odaadni a kutyáknak, megsértette Jézus ez az asszony, kutyának nevezte, de az asszony azt mondta, hogy még a kutyák is esznek az asztalról lehullott morzsákból. Annyira megalázta magát ez az asszony, lement kutyába is még, vállalta ezt a megaláztatást csak azért, hogy az ő beteg lánya meggyógyuljon. És Jézus itt is azzal segített, hogy hátrált, és ezzel az asszony megtette az előre lépést, az újabb immár imádságszerű könyörgést. Jézus, mint mondtam, jelet ad. Az inkarnáció, a testélétel olyan, mint egy jeladás. Valaki ezt úgy fejezte ki, egy lelkész kollégám, hogy Isten kiforgatja a zsebeit. A zsebekben őrizzük talán a féltett kincseinket, vagy mindazt, ami nem tartozik a másikra. Egy zsebkendő, egy irat, egy telefonszám, egy fésű, ami a mi intim, diszkrét dolgunk. És Isten kiforgatja a zsebeit. Nem tart meg magának titkokat, hanem azt mondja, hogy mindent megmutatok. Ide jön közénk a mennyei Isten, és az inkarnációban kiforgatja a zsebeit, és azt mondja, hogy nézzétek, ami kihullik a zsebemből, az is a tietek. Ha az hullik ki, hogy tudok a kánai mennyezőt segíteni, és a bort, a vizet borrá tudom változtatni, ez hullik ki a zsebemből, ez a csoda, akkor megteszem. Ha az a csoda hullik ki a zsebemből, hogy meggyógyítom a beteg fiadat, akkor megteszem. És Isten kiforgatja a zsebeit. Erről szól az evangélium, a testélétel, az inkarnáció egészen virágvasárnapig, nagypéntekig, nagy szombatig és húsvétig. És ennek a történetnek a vége, szeretett testvéreim, hogy az apa visszaindul Kapernaum felé, újra megteszi ezt a 25 kilométeres távolságot, és amikor hazaérkezik, találkozik a szolgákkal, mert már várják őt Kapernaum határában, és azt mondják, hogy meggyógyult a te fiad. És megkérdezi, mikor volt, mikor hagyta el a láz, és aztán mintegy egyeztetik óráikat, és rájönnek arra, hogy itt csoda történt. Abban az órában, amikor Jézus azt mondta, hogy a te fiad él, abban az órában hagyta el a gyermeket a láz. Utalás történik itt arra, hogy Jézus a szavával gyógyított. Nem használt itt eszközt, mint néhány más gyógyító csoda esetében. Jézusnak a szava gyógyító szó. A ma elhangzó ige is gyógyító ige, amit hallunk a szószékről, amit olvasunk a Szentírásból, amit megosztunk egymással, az gyógyító szó, gyógyító ige lesz, és beteg lelkű emberek, beteg közösségek, beteg nemzet, beteg világ, ezt a gyógyító szót hallva gyógyulhatunk, és elmúlhat a mi lázunk, elmúlhat meg annyi fekélyünk és nyomorúságunk, és gyógyultak lehetünk Jézus gyógyító szava hatására. Mindez azért, mert Isten kiforgatta a zsebeit. Semmi titkot nem tartott meg önmagának, mindent megosztott velünk. Még azt is megosztotta, hogy saját fiát a halálba küldte. Mert az a mondat, hogy meghalt a fiam, még elhangzik az evangélium végén, vagy elhangozhat az evangélium végén. Ezt mondhatta Mária, meghalt a fiam. És ott van a Piéta, ölében a kisgyermekkel, aki 33 éven is az ő kisgyermeke, a szenvedő, kiszenvedett, meghalt Jézus. Megtörtént a legnagyobb áldozat, Isten még a fiát is odaadta. És meghalt a fiam, ezt nem csak Mária mondta, hanem Isten is mondhatta. Meghalt a fiam. A legnagyobb áldozatot hozta meg értünk az Isten. Saját egyszülött fiát adta oda, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Kiforgatta a zsebeit. És mindezért, szeretett testvéreim, ha mi is hitre jutunk, mi és a mi házunk népe, ahogyan az evangélium végén olvassuk, a történet végén olvassuk, ha mi is hitre jutunk, az immár nem a kapernaumi királyi tisztviselő fia miatt van, hanem Isten fia miatt van. Mert ugyan meggyógyult, nem halt meg a királyi tisztviselő fia, de Isten fia Jézus valóban meghalt, és feltámadt, és él, és üdvösséget tartogat nekünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy egyszer itt jártál a Földön, és megmutattad az Isten titkait. Megmutattad a jeleket, hogy mit történhetnek majd oda át, hogy mintegy megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen csodákra vagy képes. Attól, hogy ezekből a jelekből értsünk, ezek a csodák indítsanak minket is arra a hitre, amely nyomán téged szeretnénk csak követni. Add nekünk ezt a közösséget veled, hogy soha ne akarjuk elhagyni már téged. Amen.